Kedves hallgatom! Malakiás próféta lehúzza az Ószövetség függönyét. Ő az utolsó a próféták hosszú sorozatában, akik megjövendölték a Mesiás érkezését. Lényegében, ha egy évezreddel visszamegyünk a Malakiás előtti korszakba, és aztán végighaladunk az évszázadokon, rájövünk, hogy Isten egyre növekvő mértékben szól népének a Mesiás eljöveteléről. Ebben a sorban Malakiás szava a legutolsó. Szeretek úgy gondolni erre, mintha Malakiás a rádióban beszélne az Úr nevében. Mintha ezt mondaná. A következő hang Keresztelő János hangja lesz 400 év múlva. A 400 év hosszú várakozás az állomás keresésre. Malakiás próféta nagyon érdekes személy. Jól lehet, szinte semmit sem tudunk felőle. Azt találjuk, hogy csodálatos humorérzéke volt. Nem gondolom, hogy valaki próféta vagy prédikátor lehetne humorérzék nélkül. És ha nem találsz humort a Bibliában, akkor nem helyesen olvasod. Azt is meglátjuk, hogy Malakiás nagyon határozott módon Isten küldötte. A Malakiás név jelentése az, hogy követem. A Septuaginta értelmezése szerint a név jelentése angyal. Az angyal Isten küldötte, és lehet ember vagy természet fölötti lény. Voltak olyan egyházatyák, akik valósággal azt gondolták, hogy Malakiás lelki értelemben angyal volt, és hogy angyal írta ezt a könyvet, de ennek semmi alapja sincs. Az ellenkező végletben vannak a magas kritika liberális iskolájának tagjai, akik szerint ez a könyv néptelen szerző munkája. Azzal érvelnek, hogy Malakiás egyszerűen azt jelenti, hogy küldött, vagyis csak cím, és egyáltalán nem elnevezés. Bizonyára a Malakiásról szóló tájékoztatásunk annyira korlátozott, mint az angyalokkal kapcsolatos ismeretünk. Ha a könyv szerzője néptelen volna, akkor ez lenne az egyetlen ilyen mű, de nem gondolom, hogy Malakiás kivétel volna a szabály alól, különösen, mivel ő volt az utolsó próféta, aki írást hagyott maga után. Van bizonyos oka annak, hogy nem sokat tudunk Malakiásról. Ő Isten küldötte bizonyos üzenettel, és őszintén szólva nem kell ismernünk a küldöttet. Amikor a postás fiú a nap bármelyik szakában becsönget az ajtónkon valamilyen sürgős üzenettel, akkor nem kell ismernünk őt, meg az őseit. Ha kinyitjuk előtte az ajtót, nem mond el minden magáról és családjáról. Nem akarjuk megismerni a közvetlen és távoli hozzátartozóit, és nem törődünk vele, hogy milyen nemesi család leszármazottja, különösen, ha alkalmatlan időben csönget be hozzánk. A valóság az, hogy még a nevére sem vagyunk kíváncsiak. Csak az az üzenet a lényeges, amelyet magával hoz. Malakiás csak küldött volt, és nagyon keveset tudunk róla. Ugyanezt a módszert alkalmazta Isten lelke Márk evangéliumában, ahol az Úr Jézus nemzetség táblázatát egyáltalán nem közli az író. Ennek oka az, hogy minden egyes evangélium egy kicsit másként mutatja be Krisztust. Máté úgy láttatja őt, mint királyt. Ha ő király, akkor neki Dávid családi vonalán kell érkeznie. Máté evangélista éppen ezért így kezdi írását. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Az a fontos, hogy ő Dávid fia, mert Máté királyként mutatja be. De amikor Márk evangéliumához érkezünk, amely őt Isten szolgájaként írja le, Márk nem törődik nemzetség táblázatával, és ezért nem ír róla. A szolgáról az a fontos, hogy elvégzi-e a munkáját, vagy nem. Ezt akarjuk megtudni bárkiről, aki valahol szolgálatot végez az érdekünkben. Márk bemutatja, hogy az Úr Jézus el tudja végezni a munkát, és el is végezte azt. Ugyanígy Malakiás proféciájában az üzenet, és nem a küldött a fontos. Bizonyos véleménykülönbség van afelől, hogy Malakiás melyik időben írt. Az ajánlott dátum Krisztus előtt 397, ami valószínűleg késői időpont. A konzervatív tudósok ma úgy vélik, hogy Malakiás az 5. század utolsó részében érkezett. Ez megközelíti a Krisztus előtti 397-es évet, de valószínűleg egy kicsit korábbi időpontra teendő. Az a fontos, hogy Malakiás prófétai szolgálatát Nehémiás idejében végezte, mint ahogy Haggeus és Zakariás szolgálatának ideje Zerubbábel és Jósua korára esett. Malakiás zárja a prófétai könyveket, mint ahogy Nehémiás zárja az ószövetségi történeti könyveket. Valószínűleg Nehémiás kormányzósága idején, vagy közvetlenül azután prófétált. Mint ahogy mondtuk, Malakiás követként érkezett. De az a fontos, amit át kell adnia. Háromszor használja a követ kifejezést, és három nagyon fontos és kiemelkedő utalást tesz más követekre is. Malakiás könyve 2. részének 7. versében Lévire utal, mint az Úr követére, mert a pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a seregek urának követe ő. Ez arra utal, hogy minden követ, minden tanú, az igének minden tanítója az Úr angyala, az Úr küldötte. A Jelenések könyvében, ahol a 7 gyülekezetnek szóló üzenetet találjuk, ezt így fejezik ki. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg. Jelenések könyve, 2. rész, 1. vers. Azt hiszem, hogy ez a gyülekezet követét, nem természet fölötti lényt, hanem emberi küldöttet, más szóval a gyülekezet lelkipásztorát jelenti. Hosszú időn át lelkipásztor voltam, és szeretem azt az elgondolást, hogy a lelkipásztort angyalnak nevezik. Már hallottam róla más elnevezést is, és nem tudom, hogy miért nem fogadjuk el az angyal meghatározást is. Malakiás bejelentette Keresztelő János érkezését, aki az Úr követeként jön-e világra. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Malakiás könyve, 3. rész, 1. vers. Keresztelő János az új szövetség Malakiása volt, és ott kezdte, ahol Malakiás befejezte az ószövetséget. A 3. utalás Krisztust nevezi a szövetség követének. Malakiás könyve 3. részének 1. versében így olvassuk. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok, jön már, mondja a seregek ura, az Úr angyala az Ószövetségben határozottan a testet öltése előtti Krisztus. Szeretném megláttatni azt, ami Malakiás könyvét a Biblia egyik kedvenc művévé teszi számomra. Természetesen ezen kívül van még 65 kedvenc könyvem a Bibliában. Ami különösen jellegzetes Malakiásra nézve, az a csodálatos humorérzék. Nekem is szükségem van humorérzékre, hogy tudjak bánni egy olyan embercsoporttal, amelyhez hasonlóval Malakiás foglalkozott a maga korában. A kérdés-felelet módszert alkalmazta. Először egy nyilatkozatot, vagy kérdést idézett, amelyet Isten üzent Izraelnek. Aztán megadta Izrael válaszát, amely minden esetben magasan szárnyalt, és nagyon mesteri szarkazmussal volt tele. Kihívó és fellengzős, sőt, követelőző és támadó éle volt. De hidd el nekem, Malakiásnak voltak jó válaszai az Úrtól. Mivel ezek az Úr válaszai, ezért az Úrnak jó a humorérzéke. Remélem, élvezed majd ezt a könyvet, mert egy nagyszerű kis könyv mindenképpen. Malakiás próféta ugyanazokkal a problémákkal találkozott, amelyekkel Nehémiásnak kellett birkóznia, és ez kijelenti azt, hogy Malakiás és Nehémiás ugyanabban a korban szólta Isten üzenetét. Az első probléma a papság szennyezettsége volt, a második az idegen nőkkel való házasságkötés, és az izraelita feleségek elbocsátása. Hidd el, Isten nagyon keményen szól ez ellen. Sokan kérdést tesznek föl nekem a válás témájával kapcsolatban. Én csak azt mondhatom, ami Isten igéjében található. Isten beszél a válásról Malakiás proféciájában. Aztán a harmadik probléma az, hogy Izrael népe elhanyagolja a tizednek és az áldozatnak a fölajánlását az Úrnak. Bizonyos lehetsz benne, hogy nem fogod szeretni azt, amit Isten mond az ő népének, mert becsapják magukat az Úrnak járó adományukkal. Kezdjük tehát Malakiás próféta könyvét. Fenyegető jövendőlés. Az Úr igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izraelnek. Malakiás könyve, első rész, első vers. Malakiás azt jelenti, hogy követem. Ő a táviratot kihordó fiú, aki Isten utolsó üzenetét viszi Izrael népéhez. Fenyegető jövendőlés. Az Úr igéje. A fenyegető jövendőlés ítélet. Istentől érkező büntetés, amit nagyon kemény és szigorú dorgálásként hall Izrael népe. Valami mást is meg kell figyelnünk itt, amikor Malakiás megszólítja Izraelt. Ezen Izrael 12 törzsét akarja elérni. Érdekes, hogy Izrael törzsei nem vesztek el. Jól lehet egyesek szemében úgy tűnik, mintha elvesztek volna, de sohasem hiányzott közülük egyetlen egy törzs sem. Ez az üzenet Izraelnek, a 12 törzsnek szól. Mindegyik törzsből tért vissza egy kis maradék, némelyikből csak nagyon kevesen, de Isten megszólítja őket, és azt hiszem, Malakiás üzenete innen eljutott másokhoz is, akik még nem tértek haza. Nehémiás könyve elmondja, hogy kapcsolat állt fenn a visszatértek és a távolban levők között. Voltak küldöttek, utazók, akik meglátogatták a fogság területét, ahol valamikor rabszolgák voltak, majd visszatértek Izraelbe. Látni fogjuk nyilvánvalóan, hogy az üzenet a 12 törzsnek szól. Szeretlek benneteket, mondja az Úr, de ti azt kérdezitek, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak. Így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem, hegyeit pusztává tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam. Malakiás könyve első részének második és harmadik verse. Malakiás üzenete ezzel a csodálatos, rendkívüli kijelentéssel indul. Szeretlek benneteket, mondja az Úr. Nem különös megszólítás ez? Mit gondolsz? Hogyan válaszol ez a nép Isten szeretetére? Emlékezz rá, hogy már visszatértek az országba, és Nehémiás idejére, jól lehet, nagyon elkeseredtek Jeruzsálem falainak újjáépítése közben, bizonyos virágzást értek el, és már gyakorolták az Isten tiszteleteket az újjáépített templomban. Visszamentek a szertartásokhoz, és a felszínen minden jónak látszott. De Isten azt mondta ennek a felszínes, agyafúrt népnek, szeretlek benneteket, és figyelj a válaszukra, de ti azt kérdezitek, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? El tudod képzelni, hogy az emberek így beszélnek Istennel? Ezt mondják, milyen módon fejezett ki irántunk való szeretetedet? Bizonyos vagyok benne, hogy korunkban sokan vannak az egyházban, akik ugyanezt a kérdést vetik föl. Figyeld meg, amik velünk történnek ebben a korban. Hogyan mondhatod, hogy Isten szeret minket? Nos, Isten nagyon világossá tette Izraelnek már a kezdet kezdetétől, hogy szerette őket. Érdekes, hogy jól előre haladunk a Bibliában, mielőtt megtalálnánk, hogy Isten bármit mondana irántuk való szeretetéről. De amikor eljutunk Mózes 5. könyvéhez, akkor már kint vagyunk a pusztaságban, immár 40 éven át, és elég nehéz elhinnünk, hogy Isten szereti a népet. De figyeld meg, mit mond Mózes az 5. könyv 10. részének 15. versében. Mégiscsak a te atyáidat kedvelte meg az Úr. Őket szerette, és az ő utódaikat. Titeket választott ki valamennyi nép közül. Így van ez ma is. Isten egyszerűen nem mondja ezt bárkinek. Eljutunk az özönvíz idejéhez, és vizsgáljuk az azutáni történetet, és Isten senki másnak nem mond ilyet. Isten nem mondta Ábrahámnak, hogy szereti őt, de mégis szerette. A lényeg az, hogy Isten nem sietett tudatni az emberiséggel azt, hogy szereti a világot. De itt így szól. Mégis csak a te atyáidat kedvelte meg az Úr. Őket szerette, és az ő utódaikat, titeket választott ki valamennyi nép közül. Így van ez ma is. Isten már elkészült annak bizonyítására, amit mondott, és a válasza a következő. Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr. Mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem, hegyeit pusztává tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam. Ez hatalmas nyilatkozat Isten ajkáról. Az emberek kérdezgetnek, és kétségbe vonják Isten irántuk való szeretetét, és Isten emlékezteti őket nemzetük eredetére. Jákob és Ézsau ikrek voltak. Isten különbséget tett köztük már a kezdet kezdetén. ahogy azt Mózes első könyve 25. részének 22. és 23. versében olvassuk. De a fiúk tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka, ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az urat. Az úr pedig ezt mondta neki, két nép van méhedben, két nemzet válik ki belsődből. Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Tehát az úr már 1500 évvel korábban kijelentette azt, amit itt mond, hogy Jákobot szerette. Imádkozzunk! Mennyei atyám, köszönöm, hogy szereteted reám is kiárad napról napra, és ezt életem minden pillanatában tapasztalhatom. Segíts, hogy szeretetedre én is szeretettel válaszoljak. Amen.